Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult a Tisza kormány. Miután szombaton esküdtett Magyar Péter miniszterelnök, ma átvette kinevezését Csúlyog Tamás köztársasági elnöktől a 16 tárcavezető is. Ezzel hivatalosan is lejárt Orbán Viktor 5. kormányának megbízatása, és elkezdte munkát a következő kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Csúlyog Tamást, hogy ne szerepeljen a miniszterekkel közös fotókon. A kinevezések átadásakor az elsőnél még ugyan odafordult a kamerák felé az államfő, de a többiek esetében már nem. Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebbet, jelentette ki Kármán András a kinevezés előtti meghallgatásán. A pénzügyminiszter jelölt közölte, emellett rendkívüli emelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13.-14. havi ellátmányt. Az Európai Unióban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, vagyis az átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma. Az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak, fejtette ki. A rendszerváltás motorjaként jellemezte a miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruf Bálint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A miniszter jelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Alkotmányozási folyamatba kezdenek, jelentette be a lendő igazságügyi miniszter. A folyamat társadalmi és szakmai egyeztetés mentén zajlik majd, amelyben prioritást élvez az országgyűlés is, ismertette bizottsági meghallgatásán Görög Márta. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáját EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a választásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányában, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendeződés áll, Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter tegnap. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-éig kamatmentesen rendezhetik a számlájukat, írta meg a 24.hu portál egy olvasói levélre hivatkozva. Befejezte több mint 110 milliárd forintos projektjét az E.ON, 6 új alállomás épült és több meglévő létesítmény is bővült. A beruházások teljes térségek energiaellátását biztosítják, több mint 1800 kilométernyi kis- és középfeszültségű hálózat épült vagy újult meg, és több mint 2800 új vagy korszerűsített transzformátor állt üzembe. Május 15-től indul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszülő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A kínai külügyi szóvivő szerint sem a nemzetközi jog, sem az ENSZ nem hatalmazta fel az Egyesült Államokat, hogy az irániak támogatására hivatkozva szankciókat vessenek ki a távol-keleti nagyhatalom három vállalatára. Kuoci Akun arra reagált, hogy az Egyesült Államok előzőleg ezt tette, arra hivatkozva, hogy segítséget nyújtottak iráni katonai tevékenységekhez. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról. Még lehetnek viharok, reggelre mindenhol megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére holnap már sokat süt a nap. Mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Pongrácz vértanú. 304-ben halt, vértanú halált. Szent Pongrácz élete eleven illusztrációja a Szent Pál igazságnak, a világ erőtleneit választotta Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Pongrácz bátorsága, melyel a hatalmas pogány császár elé lépett, hősies elszántsága, melyel fejét a hóhér bárgya alá hajtotta, nem egy 14 éves gyermeknek, hanem egy meglett férfinek is becsületére vált volna. Nem csoda, hogy már a kortársak szent ámulattal tekintettek fel példájára, a késői századok pedig olyan benső áitattal fonták körül alakját, mint a szent hajdani vértanúi közül csak kevését. Legjobb bizonyság erre a sok templom, amely ma is az ő nevét viseli, és a sok oltár, melyet az ő tiszteletére állított a hívő kegyelet. A hős ifjú vértanú Ázsiának Frígia nevű tartományában született, s apai és anyai részről egyaránt előkelő és dúsgazdag pogány családból származott. De anyját már egy hónapos korában elveszítette, nem sokára rá atya is elhalt. Akkor a kis Árvát nagybátyja, Szent Dénes vette gondjaiba. Dénes később Frígiából Olaszországba költözött, hogy unokaöccsének Róma közelében fekvő terjedelmes birtokait könnyebben kezelhesse. A Diokléciánféle féle üldözés kitörése már Olaszországban találta. Az üldözés csak hamar olyan méreteket öltött, hogy sok keresztény jónak látta a kegyetlen hóhérok elől legalább egy időre a vidékre húzódni. Ezek közé tartozott Marcellin pápa, aki éppen Pongrácz egyik birtokán vonta meg magát. Bár Pongrácz és nagybátyja ekkor még pogányok voltak, egy pillanatra sem jutott eszükbe elárulni a szent főpap búvóhelyét. Isten azzal jutalmazta nagy lelkűségüket, hogy mindkettőjüket elvezérelte az igazság ismeretére. Mert minél többet társalogtak Marcellinnal, annál mélyebb érdeklődés támadt bennük az evangéliumi tanok iránt. A pápa lépésről lépésre föltárta előttük az egész keresztény hitrendszert, s amikor már elég erőseknek látta őket a hitben, mindkettőjüket megkeresztelte. De Dénes és Pongrácz nem elégedett meg saját lelkük üdvösségének biztosításával, hanem azon igyekeztek, hogy barátaik közül és házuk népéből is minél többet példájuk követésére bírjanak. Mikor Marcellin pápa visszatért Rómába, hogy ott vérével pecsételje meg szent hivatalát, Pongrácz birtokain már egész népes keresztény telepet hagyott. A dolgot azonban nem lehetett sokáig titokban tartani. A pogány kémek hamarosan nyomára jöttek Pongrácz titkának, és jelentést tettek róla a császárnak. Dioklécián megrendülve fogadta a hírt, hiszen Pongrácz atya, Kledónius, annak idején legkedvesebb emberei közé tartozott. Azonnal maga elé hívatta tehát a 14 esztendős fiút, és először szép szóval próbálta őt rábeszélni, hogy áldozzék az isteneknek. Hivatkozott atyával való barátságára, és kilátásba helyezte neki, hogy engedelmesség esetén úgy tekinti majd, mint tulajdon fiát. De a lelkes ifjú elutasított magától minden kísértést. Ezt mondta neki: csalódolt császár, ha azt hiszed, hogy engem a keresztények csábítottak el. Ellenkezőleg, a te isteneid voltak a csábítók és világcsalók. Hiszen ha a szolgáid közül csak egy is olyan gyalázatosan élne, mint isteneidről regéli a mitológia, egy óráig sem tűrnéd őt udvarodban, hanem menten elcsapnád. Hogyan imádkozhassak én ilyen istenekhez? Igaz, még gyermek vagyok, de az én Uram Istenem, Jézus Krisztus, erőt és bátorságot ad nékem arra, hogy fenyegetőzéseiddel ne törődjem. Ez a felelet annyira kihozta sodrából a császárt, hogy azonnyomban fejvesztésre ítélte a hőslelkű hitvallót, és egyúttal megparancsolta, hogy holttestét az ebeknek dobják oda martalékul. Pongrácz örömtől sugárzó arccal fogadta a halálos ítéletet, és a bakók társaságában azonnal a Via Aurelia felé indult, amelyen május 12-én 304-ben végrehajtották rajta az ítéletet. Holttestét a vett parancs értelmében egész nap otthagyták heverni az út porában. Egy Oldanilla nevű jámbor kereszténynő már a rákövetkező éjszaka titokban elvitette és tisztességgel eltemettette Szent Kelepódius temetőjében, amelyet ettől kezdve Szent Pongrácz temetőjének kezdtek nevezni. Az üldözések lecsendesülésével külön templom épült a szent tiszteletére, mert Szimmachusz pápa már 498-ban lényegesen megnagyobbított, 10. Leó pedig 1517-ben bíborosi templommá nyilvánította. Szent Bonifác, a németek fáradhatatlan apostola, lelkes tisztelője volt a gyermekvértanúnak, és ahol csak megfordult, nagy térítő útján mindenütt terjesztette tiszteletét. A népies meteorológia a következő két napon ünnepelt Szerváccal és Bonifáccal együtt az úgynevezett fagyos szentek közé sorozza szentünket. Mivel névünnepe táján rendszerint erős éjszakai lehűlések szoktak bekövetkezni. Jelképe: pálma, kard, lándzsa, lobogó. Védőszentje ő az első áldozóknak, a német lovagoknak, francia gyermekek pátrónusa. Emléknapján így imádkozunk: add Istenünk, hogy egyházad Szent Pongrácz vértanú támogatásában bizakodva örvendjen, és dicsőséges közben járása révén a te odaadó szolgálatodban is kitartson.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. A Szent Áldozáshoz jutottunk el az előző előadásokban, elmélkedésünkben. A Tarjányi professzor úr által írt könyvben, a Mise Kalauzban a Szent Áldozás története című fejezet történik. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a professzor úr, hogy az előzőekben láttuk a Szent Áldozás lelkületi tényét, lényegét, és most nézzünk meg a történetével kapcsolatban is egy-két részkérdést, természetesen nem a teljesség igényével. Megjegyzi a professzor úr, hogy az első szentmise Jézus utolsó vacsorája apostolaival. Mint ahogyan a neve is mutatja, egy vacsora keretében zajlott le. Természetes, hogy az apostoli időben a hagyomány a Krisztus testében és vérében való részesedést az agapéhoz, a szeretet lakomához kötötte. Aki ott jelen volt, mindenki áldozott. Justinus egyházatya az első apológiájában, 150 körül, ezt írja: miután az előjáró hálát mondott, eukarisztikus ima, és az egész nép hozzá csatlakozott az Amen kimondásával, akkor a diákónusok minden jelenlévőnek adtak a kenyérből, mely fölött a hálaadást mondották, és a vízzel elegyített borból, hogy magukhoz vegyék, és a távollevőknek elvigyék. Sokszor idézte már a professzor úr Hippolitust, aki 220 körül halt meg, aki így írja le az áldoztatási tradíciót. A püspök megtöri a kenyeret, hogy mindenkinek adjon belőle e szavakkal. Íme az égi kenyér, Jézus Krisztusnak teste. Az, aki azt kapja, ezt feleli. Amen. Eddig a Hippolitus idézet. Az azonban már bizonyos, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, hogy ettől kezdve, tehát a harmadik század elejétől lassan háttérbe szorul a közös étkezési jelleg, a szeretet lakomától függetlenítve kezdtek el misézni, vagyis szétválasztották azt a lakomát, amit szeretet lakomának hívunk, és magát a szentmisét. Következésképpen a lakoma tiszteletteljes eukarisztia elfogadássá kezdett válni. Megszerveződött a katekumenátus, a felnőttek előkészülete a beavató szentségekre, a kerességbírmálás és oltári szentségben. A szabadságra jutás 313 a milánói ediktummal pedig természetes, hogy már nem magánházaknál, hanem templomokban mutatták be az eukarisztikus áldozatot. Ráadásul pedig az arianizmussal szembeni gigantikus szellemi küzdelemben, ahogyan a professzor úr fogalmaz, Jézus isteni természetét, tehát istenségét kellett, hogy hangsúlyozza. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a keresztény közgondolkodásban az átváltoztatott kenyér elsősorban félelmetes titok lett. Inkább imádnunk kell, mert hogy úgysem vagyunk méltók magunkhoz venni. Bizony felerősödött Szent Pál, egyébként teljesen jogos gondolata, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, hogy aki méltón veszi Krisztus testét és vérét, az üdvösségét eszi és issza, aki pedig méltatlanul, az pedig saját ítéletét. 1. Korintusi levél, 11. fejezet, 29. vers. Ennek pedig sokféle konzekvenciája, következménye lett. Egyfelől az, hogy ritkábban áldoztak a hívek. Jóformán jegyzi meg a professzor úr, csak a kolostorokban maradt fönn a napi szentáldozás gyakorlata. A nép, Isten népe számára szigorodott a bűnbánattartás is, úgy vélték, hogy csak nagy önmegtagadások és böjtölések után szabad áldozni. A 10. századtól kezdve pedig általános közvélekedés lett, hogy minden áldozás előtt szükséges a gyónás. Sőt, az az eszme is kialakult, hogy a miséző pap az egész közösség nevében, mint egy helyett áldozik. A közgondolkodás ezt úgy vitte végbe, hogy a szentáldozásban nem a Krisztussal való személyes egység a legdöntőbb, hanem például föl lehet ajánlani másokért, élőkért és holtakért. Talán annyit még egy kicsit visszatérőben megjegyzem, hogy ma is vannak olyan hívek, akik úgy gondolják, hogy csak akkor járulhatnak szentáldozáshoz, ha előtte és minden egyes szentáldozás előtt szentgyónásban részesednek. Folytatva a tanár úr gondolatát, tulajdonképpen ennek a szigorított szentáldozásnak a következménye az, hogy az áldozásból kvázi áhítat és ájtatossági gyakorlat lett, amelyre csak a legtisztábbak érdemesek. Értsük meg jól. Nem ítéletet akarunk őseink fölött mondani, amikor erre az egyoldalúságukra fölhívjuk a figyelmet, történelem ez, az egyházhite mindig töretlen volt, tudnélik, hogy Jézus Krisztus a kenyér és a bor színében való jelenlétben valóságosan ott van. De kétféle jelenlét van, hangsúlyozza a professzor úr, egyik a történési, amely azt hangsúlyozza, hogy az utolsó vacsora alapító szavainak a megismétlése meg is valósítja az ott elhangzottakat, s valóban megemlékező megjelenítés történik a misében. Ez az eukarisztikus összejövetel lakoma jellege. A második jelenlét az ontológiai jelenlét. Az átváltoztatott kenyér mindörökké Krisztus teste marad, tehát ami megmarad belőle a szentáldozás után, azt imádandó hódolattal kell illetnünk. A középkori ember ez utóbbit helyezte előtérbe, szentségimádásokat, körmeneteket, ájtatosságokat rendezett a köztünk élő Krisztus tiszteletére. De nem nagyon mert szentáldozáshoz járulni, annyira méltatlannak tartotta magát a végtelen szent Isten befogadására. A IV. Lateráni zsinatnak 1215-ben elő kellett írnia, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén minden katolikusnak kötelező a szentáldozás. Korunkban pedig, hangsúlyozza a professzor úr, talán a másik oldal felé billen megint a mérleg nyelve, templomainkban azt tapasztaljuk, hogy hála Isten, ezt is a professzor úrtól idézem, gyakorlatilag mindenki megáldozik, tehát híveink részesülni akarnak Krisztus lakomájából. Ám de igen kevesen mennek hamarabb a szentmisére, hogy pár percig adoráljanak, a meghirdetett szentségimádáson pedig igencsak kicsi a népsűrűség templomunkban. Ugye világos, hogy a helyes gyakorlat a középkori és a mai fölfogás értékeinek ötvözete volna. A professzor úr ezek után visszatér az eukarisztiának a titkához, ahol félelmetes isteni titkot láttak eleink benne, nem pedig a családfő Krisztus áldozati lakomáját. Az első századokban jeruzsálemi Szent Cirill leírásából megtudjuk, hogy körmeneti jelleggel mentek az áldozáshoz a hívek, tehát állva és kézben kapták a krisztusi kenyeret. A középkorban az eukarisztia iránti aggályos tisztelet a 9. századtól már a lelki írók és a teológusok is azt kezdték hangsúlyozni, hogy csak térdelve és nyelvre adva méltó az áldozás. Nyilván, ezen eszmének is volt igazságtartalma, ki akarta alakítani a radikális megkülönböztetést a hétköznapi kenyér és a megváltói áldozatot megjelenítő Krisztus kenyér között, és meg akarta akadályozni, hogy kellő bűnbánat készület nélkül, hevenyészet lelkülettel csak úgy hozzá lehessen a szent áldozáshoz járulni. A következő lépés a történelemben a II. Vatikáni zsinat. A római rendelkezések lehetővé tették, hogy a helyi püspöki karok határozzanak az áldozat mikéntjéről, és így hazánkban 1966-ban engedélyezték az állva áldozást, 86-ban pedig a kézbe áldozást. Megjegyzi a professzor úr, hogy tudnunk kell, hogy ez az ősi hagyományokhoz való visszatérés lehetőségét adja meg, amelyhez nem illik, és nem is szabad visszaélnünk. Úgysem, hogy műemlék templomainkban eltűrnénk, hogy a kíváncsiskodó, fotózó, témfergő, ki tudja milyen felekezetű, milyen vallású, milyen világnézetű emberek megáldozzanak, akik csak azt látják, hogy a sor elején valamit osztogatnak. Bizony, valahogy meg kell védenünk a kultikus közösség öntudatát. Krisztus kenyere a hitbe beavatottaknak a misztériuma és éltető tápláléka. De úgysem szabad visszaélni a választási lehetőségünkkel, hogy készületlenül, egyénieskedve akarunk szentáldozáshoz járulni. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a reményről beszélget Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. Műsorunk a 2025. március 25-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, ámen!
Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk. Krisztusnak nincs más segítsége, csak ha mi segítünk, hogy az embereket neki megnyerjük. Mi vagyunk az egyetlen Biblia, amelyet a világ még olvas, mi vagyunk az Isten rejtett üzenete, ahogyan azt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy voltatok-e már reménytelennek tűnő helyzetben az életben?
Én voltam már egyszer, amikor jöttem haza iskolából, próbáltam bemenni, és valahogy a zárt kapun beejtettem a kulcsot, és nem tudtam bemenni. És ilyenkor le kellett nyugodnom, mert sietnem kellett vissza zongora órára, hogy én most hogy fogok tudni hazamenni, meg még utána vissza, de megálltam, gondolkodtam, és végül utána bejutottam, és visszaértem időben.
Vannak ilyen helyzetek is, amikor reménytelennek tűnik ez az adott helyzet, de van olyan, amikor például valaki beteg, akit szeretsz, valaki mondjuk balesetet szenved, vagy éppen olyan visszafordíthatatlan traumát élsz át, lehet az akár olyan is, amikor a szüleid veszekednek, vagy elválnak, vagy lehet olyan is, amikor a szeretett ember, akit nagyon fontos neked, ő olyan betegséggel küzd, amire nincs orvosság, hogy ezek is ilyen reménytelen helyzetek, legalábbis annak ítéljük meg. Milyen üzenetet tudnátok mondani ezeknek az embereknek? Hogyan tudnátok rajtuk segíteni? Mi lenne az a remény sugár, amivel őket át tudjátok lendíteni ezeken a nehéz pillanatokon?
Én mindenféleképpen az imádságot és a családtagokkal való beszélgetést javasolnám, ugyanis az a legfontosabb, mert nem szabad magunkba fordulni, ezért akármilyen rossz dolog is történik, vagy a családunknak el kell mondani, vagy akár Istennek is el lehet mondani imádság formájában.
Én egyetértek Vikivel, azonban vannak olyanok, amikor például egy adott ilyen közösségben nem vagy túl népszerű, és hogy ugye így nem annyira barátkoznak veled, és amikor ezt így nem szabad rosszul érezni miatt a magadat, és hogyha például olyanokról beszélnek, vagy olyat mondanak neked, amiről neked más a véleményed, akkor az a legjobb, hogyha megmondod magadnak, hogy én elfogadom, hogy ő ezt gondolja, de nekem más a véleményem, és neki lehet ez a véleménye, mert mindenkinek ugye más a véleménye, és hogyha például ugye ilyen dolog történik velünk, akkor jó, hogyha szakemberhez tudunk fordulni, vagy ugye a családunknak elmondjuk, vagy ugye imádkozzunk Istenhez, és hogy kérjük, hogy adjon nekünk tanácsot, hogy ő mit javasol.
Ha csak egy mondattal kellene megjelölni azt, hogy mit mondanál annak, aki reménytelen helyzetben van, mi az az üzenet, amit mondanál neki? Én azt mondanám, hogy nem vagy egyedül, Isten veled van.
Én azt, hogy nincs elveszve, mert Isten vele van.
Én azt mondanám, hogy Isten és mindenki más is vele van, és hogy ne aggódjon, mert túl fog lenni ezen a helyzeten, és az idő múlásával könnyebb lesz. Az a lényeg, hogy mindenhez pozitívan álljunk hozzá, és mindenbe próbáljuk a jót keresni.
Én azt mondanám, hogy ne adja fel.
Én azt mondanám még, hogy egyszer minden rossznak is vége lesz, és ki kell tartani addig.
Tudjátok jól, hogy 2025-ben Szent Évet ünneplünk. A Szent Évnek az eredete onnan jön, hogy 1300-ban 8. Bonifác pápa hirdette meg az első Szent Évet, és már az Ószövetségben is minden 50. évet örömünnepnek szenteltek. Képzeljétek el, hogy a kürt, az a jóbel, ami kos szarvából készül, ez gyakorlatilag ezt jelenti a jubileumot, innen ered ez a szó, és igazából ilyenkor elengedték az adósságot, és valami felszabadító dolgokat kellett tenni, és még a társadalom perifériáján lévő emberek is sokkal szabadabbnak és boldogabbnak érezhették magukat. És gondolj bele, hogy micsoda békjó lehetett egy adósságot folyamatosan törleszteni, és milyen óriási nagy öröm lehetett az a szabadítás, hogy már nem kell fizetned ezt az adósságot. És nyilvánvaló, hogy minden szent évnek az a célja, hogy Isten felé forduljunk. Mivel az egyház jövője ti vagytok a fiatalok, ezért nekünk, felnőtt keresztényeknek kell rátok odafigyelnünk, ahogy a Bibliában is, hiszen felteszik a kérdést ugye a gazdag ifjú, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek, nekünk okosabbnak kell lenni, és muszáj válaszolni a ti kérdéseitekre, azért, hogy Isten felé tudjatok fordulni, és az életeteket rá tudjátok bízni. És éppen ezért a Szent Évben fontos az, hogy zarándoklaton vegyünk részt, fontos az, hogy Isten felé forduljunk, és hogy megkeressük azt, hogy mi lehet a mi reményünk.
Minden lépésem a szükség. haza, ki vár engem. Minden lépésem a szűkös lényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. A sötétség, ha elragad, és a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart is mondja, létezem, s én visszakapom az életem. Reményfényem, vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényem, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Reményfényem, vezes, vezes az úton, veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényem,
mondjuk, hogy mi a remény zarándokai vagyunk, és meg kell keresnünk először is a remény fogalmának a jelentését. Minden ember szívében ott lakik a remény. Nevezhetjük ezt vágyakozásnak, várakozásnak, de minden bizonnyal azt tudjuk mondani, hogy egy eljövendő jóra gondolunk, amikor reménykedünk. Mit gondoltok, hogy igaz az a mondat, hogy a remény hal meg utoljára? Meghal a remény valaha, valamikor?
Én alapjáraton úgy gondolom, hogy nem hal meg a remény, viszont mert bennem az úgy nagyon benne van, hogyha én szeretnék valamit és várok valamit, akkor nekem nagyon sokáig akár örökké is bennem van. Viszont biztos vagyok abban, hogy vannak olyan embertársaink, akikben ez sajnos nem így van, és nem marad meg bennük, és nekik kell ebben segítenünk, hogy bíztatjuk őket, és elmondjuk nekik, hogy nincsen semmi sem veszve.
Teljesen igazad van, hogy van valami bizonytalanság az emberben, mert ugye nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, és ez ilyen ellentmondás is lehet bennünk. Nagyon gyakran szoktunk elcsüggedni, pesszimistának érezzük magunkat, úgy feladjuk, hogy ennek nincs értelme, de ugyanakkor meg kell találnunk azt a reményt, ami ezen a helyzeten vagy ezen az állapoton majd tovább lendít. Ezek azt jelentik, hogy amikor szenvedés van az embernek az életében, ezek is ahhoz kellenek, hogy te majd utána ebből a helyzetből is megtapasztald azt, ami szükséges a te üdvösségedhez, hogy az Istennel találkozzál, és egy olyan Isten arcot ismerjél meg benne, amiben igazi és teljes értelemben vett keresztény életet tudsz élni. Megéled mindazt a hit keresztútján, amin neked végig kell menned ahhoz, hogy a boldogság állapotába kerüljél. És azt mondjuk, hogy van az Istenben egy lehorgonyzott remény, ami ugyan nem oldja meg a nehézségeket, de ugyanakkor ott van a szenvedés idején is veled, amikor így lehorgonyzol Isten mellett. De ez csak ugye akkor történik meg, amikor hitre építed ezt a reményedet. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy az apostolok ültek ott benne a bárkába, és egy nagy viharba kerültek, és már hullámzott a tenger, már csapkodott a villám, esett, szakadt az eső, és ők egyre nagyobb hullámokban élték meg, egyre nagyobb viharban élték át a kiszolgáltatottságot, hogy meg fognak halni, hogy nincsen magyarul reményük. Csak ebbe az volt az érdekes, hogy Jézus ott volt a bárkába. És Jézus meg mit tett a bárkába, mit ír le az evangélium, mit csinált?
Jézus aludt.
Ez volt a furcsa. Olyan volt, mintha Jézus ott van velük, de nem látja, hogy mi történik. De nyilvánvaló, hogy látta Jézus, hogy mi történik velük.
Igen.
És akkor tudjátok hogy mikor történik meg a csoda? Hogyan fogja Jézus lecsendesíteni a tengert?
Hogyha hiszünk benne.
És mit gondoltok, hogy volt-e valaki, aki felébresztette Jézust?
Felébresztették, és azt mondták neki, hogy ments meg minket Jézus.
Vagyis elhangzott a hitnek a szava, hogy én bízom benned, hogy te meg tudsz menteni minket. Értitek már? Tehát a lehorgonyzott reménynek csak akkor van értelme, hogyha a hitre épül, és a szeretet táplálja. Remény nélkül lehet élni?
Szerintem nem lehet, mert ilyenkor nincs semmi, amit várunk, és ilyenkor elveszettek vagyunk. Szerintem remény nélkül nem lehet élni.
És mi ad reményt nekünk a legsötétebb pillanatokban is? Mit gondoltok?
Isten ez a remény.
És az Istennek az üzenete. És hol találom én meg az Isten üzenetét?
A Szentírásban.
Így van. És a Szentíráson kívül még a...
A szívünkben. Meg a szentségekben.
Így van. Tehát akkor, ha Isten sötét pillanatokat is ad nekünk, és szenvedésekkel teli perceket is, akkor is az Isten ott van velünk, és ezek által fogunk igazi teljes életet élni, megélni. És most, amikor a Szent Év zarándoklatra hív minket, akkor mit gondoltok, hogy mitől válik igazi zarándoklattá egy utazás? Mitől lesz más egy zarándoklat, mint egy kirándulás? Mit gondoltok, milyen összetevő kell hozzá, úgy, mint egy recepthez?
A zarándoklathoz kell erőfeszítés.
Amikor kirándulsz, akkor magad örömét nézed. Azt nézed, hogy jaj, álljunk meg, mert ezt a virágot leszeretném fotózni, tudom, elviszem a kedvenc szendvicsemet, a kedvenc innivalómat, és úgy élvezem ezt a kirándulást. Amikor zarándoklatra mész, akkor foglalkozol magaddal azzal, hogy te mit fogsz majd enni, hogy milyen fotókat fogsz készíteni, hogy trendi ruha van-e rajtad, és hogy kiváló-e az időjárás, vagy mondjuk mi az, ami leginkább befolyásolja azt, hogy te egy zarándoklatra elmenj. Lemondod, hogyha esik az eső?
Szerintem magában az, hogyha kitűzünk egy célt, akkor végig menjünk azon az úton, ezen a zarándok úton, akármilyen nehéz is, hiszen tudjuk, hogy nehéz lesz, de nem foglalkozunk semmi mással, csak azzal, hogy a célba érjünk.
Így van, és ha esik, ha fúj, ha van nálad elég víz, ha nincs elég víz, akkor is végig kell menned ezen az úton, mert ettől válik zarándoklattá. Tehát lemondasz olyanról, ami a te komfortodhoz szükséges, és a komfortzónádból gyakorlatilag kilépsz, és azáltal, hogy kiléptél a komfortzónádból, Istenhez közelebb kerültél. Már ezzel a hozzávalóval. És mi az még, Melani, ami kell szerinted egy zarándoklat?
Szerintem, ami még fontos a zarándoklathoz, az a csend, úgyhogy el tudjunk mélyülni magunkba, és tényleg minden erőnkkel Istenben bizakodva lennénk azon, hogy végigjárjuk ezt a zarándok utat.
Porszemek futnak versenyt talpam alatt, időről időre. Elcsitult, kialudt bennem a harag most egy-kettőre. Bárcsak örökké tartana ez a csend, bárcsak örökké így lenne benn. Ott a szívem mélyén, ilyen nyugodt végén. Visz az út, el nem tévedek, zarándok út, csak lépdelek, lépdelek. Visz az út, el nem tévedek, zarándok út, csak lépdelek, lépdelek.
Boszkó Szent Jánosról szeretnék még beszélni, aki azt mondta, hogy Boszkóról sem tudnánk beszélni, ha ne beszélnénk az álmairól, amiket ő a szívében őrzött, és Don Boszkó számára az álmok hajtó erőként voltak a szívében, és képessé tette őt arra, hogy nagy dolgokat vigyen véghez, és nyilván, hogy az álom az mindig egy reményben gazdag jövőről beszélt. Ugyanúgy, mint Boszkó Szent Jánosnak, bizonyára nektek is vannak álmaitok, ami tele van reménnyel és tele van örömmel. És hogy az ember ezekbe az álmaiba tud belekapaszkodni, amikor tervezi a jövőjét, és tervezi azt, hogy Istennel hogyan éli majd le az életét. És biztosan neked is van olyan különleges esemény, amit nagyon vársz, és van olyan is azonban, amikor ugye nem az történik meg veled, amit te szeretnél. Ilyen ez, amikor mondjuk, ahogy az óra elején is beszéltünk, akár egy betegség, akár egy válás, akár az, hogy mondjuk nem sikerül neked arra az egyetemre bekerülni, vagy arra a munkahelyre, amit te szeretnél, nem kapod meg azt a dicsőséget, amire annyira vágysz, és nem véletlenül pont ezért a reménynek a jelképe a horgony. Mit gondoltok, hogy mit jelent ez, mit fejez ki a horgony?
A reményt fejezi ki, hogy meggyökerezünk Istenben a reményünkkel.
Az Isten is nagyon meg tudott minket szólítani. Az egész üdv történet arról szól, hogy Isten hogyan volt jelen az életünkbe, és hogyan került be a választott nép életébe is. Igen ám, de történtek olyan dolgok, ugye, ami az ember szabad akaratából kifolyólag, hogy mondjuk csak Noé volt egyedül az, aki hitt az Istenben. És ugye vízözön árasztotta el a földet. De mit gondoltok, hogy Isten, amikor Noét küldte, vagy az egyiptomi fogság idején küldött egy Mózest, vagy a Sínai hegynél, amikor bálványimádó volt a választott nép, akkor küldte a 10 parancsolatot, majd az Isten végérvényes igényét kifejezte az, amikor elküldte Jézust, akkor az Isten gyakorlatilag miért tette azt, amit tett? Miért küldte el Jézust? Mit gondoltok, hogy mit akart kifejezni nekünk ezzel? Lemondott rólunk? Gyötört minket? Megbüntetett minket? Gyalázott minket azért, mert mi letértünk arról az útról, amit ő gondolt rólunk? Vagy ő álmodott rólunk?
Nem, hanem mindig újra tervezett.
Így van. Manapság úgy hívjuk ezt az újra tervező berendezést, hogy?
Hogy GPS.
Mit tud ez a GPS?
Mindig kiadja a legrövidebb utat a célunkhoz, és hogyha mondjuk egy rossz kanyart veszünk be, akkor rögtön a másik legjobb utat adja ki.
Vagyis mit csinál?
Újra tervez mindig.
Így van. És látod, vedd észre, hogy az Isten is mindig újra tervezett. Sosem mondott le rólunk. Mindig talált valami más utat, valakit, aki által üzent, aki által végigvezetett, aki által a reményt adta nekünk, a választott népnek is, és Jézusban is ott van a remény. Ahogy ő feltámadt, az a mi reményünk arra, hogy mi is fel fogunk támadni, és ennél nekünk nem kell több. Isten adott nekünk reményt, Isten bízik bennünk, és hogy te is ezen az úton tudj maradni, nincs más dolgod, csak lehorgonyozni Isten mellett, és ezt a lehorgonyzottságodat tekintsd úgy, mint egy stabil pontot, hogy bármerre mész, bármi felé vezet az élet, mindig a remény legyen a te GPS-ed, az Isten GPS-e, ami visszavezet hozzá. Hát erre biztatlak benneteket így a nagybőjt folyamán, a megtérés idején, hogy éljetek reményben, és éljetek a megbocsátás és Isten irgalmának reményében. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Arcom a fénybe tartom, zendű tavaszi szél, ragyog rám szép napsugár, melegítsd a szívemet, úgy fázom én. Hallgasd meg újra a hangom, fogd meg a két kezem, ne engedj elveszni, hűzd el az ét a lelkemben, adj fényt nekem. Lobbany új remény, lángolj égi fény, adj erőt, éltetőt, szállj rám, gyönyörű szép új remény. Lobbany új remény, lángolj föl égi fény, adj erőt, éltetőt, szállj rám, gyönyörű szép új remény. Semmibe hullnak az évek, ha nincs bennem égi fény, innem kell, bíznom kell újra és újra, hogy kell. Az énekem, az életem. Lobbany új remény, lángolj föl égi fény, adj erőt, éltetőt, szállj rám,
gyönyörű, szép új remény. Ott vagy, új remény. Lángolj, égi fény. Adj jelőt, éltetőt. Szállj rám, gyönyörű, szép új
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban a reményről beszélgetett Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. Műsorunk a 2025. március 25-i adásunk ismétlése volt. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.